Üdvözletem, és sziasztok! Szia Lukácsi Katalin!
Hello, hello, hello!
Szia Csintalan Sándor!
Szia!
És szia
Konopi!
Hello, itt minden vízhangos!
Jó van, akkor van egy fehér fejünk, meg egy vízhangosunk, nem baj. Csapjunk bele, mit szóltok, csapjunk bele. Mi a búbánat van most Dajs Tamással, szerintetek? Én elsőre azt gondoltam, hogy ez megint ilyen Európai Uniós teszetosza, úgy csinálunk, mintha csinálnánk valamit, és egy kicsit még mérges is lettem, hogy végre egyszer döntsenek már valamiben valamit, de aztán meg kicsit gondolkodtam rajta, és úgy érzem, hogy ez most ügyes, amit összehozott a néppárti frakció.
Én egyetértek veled, az a helyzet, hogy ugye itt Magyarországon még az anarchisták és stálinisták valahol, mert hogyha valakit nem rúgnak azonnal seggbe, és nem fejezik le, akkor ezt már teszetoszaságnak minősül. Az a helyzet, hogy azért abban a néppárti frakcióban is elég sok frakciótag van, és sok pártcsalád van képviselve, és nem úgy működik, mint a Fidesz frakció. Miközben ugye hányunk a parlamenttől állítólag, eközben, mert hogy ugye olyan direkt kézi vezérlessel működik, és álmodunk egy olyan parlamentről, meg olyan frakciókról, ahol azért van vita. Eközben egyébként, ha az Unió úgy viselkedik, ahogy egy demokráciához illik tekintettel a 27 tagállamra is például, akkor ugye teszetoszasággal vádoljuk. Én szerintem ezt jól oldották meg, a felszólalási jog, tehát lényegében képviselői minőségében lényegében minden jogától megfosztották, ami a frakcióval összefüggésben hozható, ilyen formán politikailag megkapta a magáét, úgyhogy ez szerintem teljesen rendben van. Ha tovább megy ez az úton, akkor lehetnek további fokozatok, de ennél többet ez nem is nagyon ér szerintem.
Hát nem tudom, én először ki a pöcsöm az a Dajs Tamás, mert hogy azért erről nem ártana a tájékozódni. Én szerintem, hogy mondjam, nekem akkora nagy tragédiát nem jelent ez a dolog. Dajs Tamás igazából azt csinálja ezek után, amire teljességgel alkalmas. Tehát így eddig se sok vizet zavart, ő végül is ennek a Fidesz, hát részben a Fidesznek, részben meg ugye a frakciónak, azért ő volt így a, nem is tudom, a fene gyereke, meg a megmondó embere, ezt továbbra is csinálhatja, hát ha néha olyat mond, akkor bocsánatot kér, hogyha nem bocsátanak meg, akkor még egyszer bocsánatot kér, hogyha akkor se, akkor még a cipőjüket is kipucolja, egy kicsit ezzel így nagyjából helyre rakta a saját megmondó emberségét, meg keménységét, meg ezt a krakére figurát, amit ő maga visel. Egyébként meg tényleg, hát mi a francot csináltod, Dajs Tamás? Na, azt pontosan most is csinálhatja.
De azért is vicces, mert ő a Steyer lemondott, és hát, vagy elbukott, és ő lett, Dajs lett a vezetője a Fideszes delegációnak, és roppantul jó, hogy a Fideszes delegáció vezetői elzárták a jogai gyakorlásától, tehát ez tényleg nagy presztízs, de egyébként én eljátszottam a gondolata, hogy mi lenne mondjuk ugyanez Kós János esetében, mert hát amikor neki kijöttek a cigány égetős videói, akkor azért megvonta a szemöldökét még Orbán Viktor is, hogy ez nem volt túl szerencsés. Mi lenne, hogyha Kós János erre azt mondta volna, hogy ez ávos stílus, meg legestapozta volna a teljes Fidesz frakciót, hát hány pillanatig lett volna még Fidesz frakció tag? Tehát a következő pillanatban már kivágták volna onnan. És ugyanez, ez a Fidesz, azt kiáltja, hogy a Brüsszel az Moszkva, meg a néppárt is milyen szörnyűség. Hát komolyan, ha szörnyűség lenne, hát már nyomuk nem lenne a Fidesz frakciónak benne a néppártban. Hát most felfüggesztették a szavazati jogát. Hát igen, tényleg véreskező ez a Brüsszel, és véreskező a néppárt, szó sincs róla.
Mindenesetre azért én nem kezdenék el gyűjteni Dajs Tamásnak, mert arról nem volt szó, hogy a fizetését felfüggesztenék, úgyhogy azért orra még jutni fog.
Nem tudom, én azért ilyen könnyen, bár fogalmam is, hogy Dajs Tamás mit gondol éppen magában, vagy hogy érzi magát, de azért egy olyan környezetben létezni, ahol mondjuk levegőnek néznek, meg azért az a hat bocsánatkérés, amit ő itt beismert, ugye, a mai bejegyzésé, vagy a interjújában, meg azért itt, hogy szeretem a néppártot továbbra is, tehát az a kis ennyike ugye üzenete, de azért leküldték rendesen, vagy letérdetették, nem? Tehát itt, én itt arra gondolok, hogy Orbánnak ez most így baromi hiányzott ez az újabb front, mert itt azért
a
lángoktól ölelt kis hazánkban sem mennek most annyira túl jól a dolgok.
Szerintem az a, nem tudom, lehet, hogy én túlértékelem a Dajcsot, de én ezt a szeretem a néppártot szöveget, én ezt ilyen 1984 parafrázisként olvastam, tehát ugye végén szerette a nagy testvért, ez egy ilyen, én legalábbis úgy értettem, hogy ez egy ilyen odavágás akar lenni tőle, de lehet, hogy annyira szervilis és ostoba a csávó, hogy valóban így gondolta, hogy ez a bocsánatkérések non plus ultrája. Hát igazából most, ahogy mondjam, azért az EP frakcióval, meg úgy általában ezekkel a kvázi szimbolikus dolgokkal, ugye Szájer, Dajcs, mint az Orbán valószínűleg nem túl elégedett, ez tényleg így nem hat jól, mert ezek a dolgok egyébként, amiket nehéz kommunikálni a saját választók fele is. Ugye az Orbán mindig abban ügyes, hogy el tudja kommunikálni azt, és győzelemnek tud beállítani mindent. Na most azt be lehet, mert hát a Dajcs megpróbált, hogy győzött a józan ész, meg mégse rúgtak ki, meg hasonlók. Na de hát azért ezt az ótvar kis megalázkodást, amit tényleg végigcsináltattak vele ezt hát nem tudom, tehát ilyen megalázó dolgot igazán az ember normálisan nem csinál. Személyes kapcsolataiban valakit ilyet csinál, akkor ez egy személyes kapcsolat végét jelenti, hogy egy ismerősömmel, barátommal, élettársammal ilyen megalázó gyakorlatokat végzek, akkor egy pszichopata állat vagyok, akit valószínűleg segbe fognak rúgni. Tehát ezt nem lehet jól kommunikálni, mint hogy a Szájert sem lehetett jól kommunikálni, megpróbálták. Mostanában ilyen cuccok hát jönnek ki, de igazából ezek önmagukban szerintem nem sokat számítanának, ha amúgy is nem kezdene ez az egész megzuhanni, mert már mindenkinek a töke tele van mindennel, átvitten is, meg kevésbé átvitten is.
Jó van. Oké, szuper, Sanyi, ez lesz egy pillanat a műsornak, nem viccel, menjünk is tovább. Akkor szóval, hogy Hamán Szájer.
Ezt nem.
A legújabb közvéleménykutatások szerint hát nem tett jót a keresztény konzervatív Fidesznek ez a keresztény konzervatív botrány. Hát ilyen 5-6% mínuszt mérnek most a Fidesznek hirtelen. Annyi a ellenzék számára szomorú hír ebben, hogy ez az 5-6%-nyi választópolgár, ez nem vándorolt át az ellenzékhez lelkesen, hanem úgy azt mondta, amit a Konok az előbb, hogy tele van a, és akkor így kicsit így eltántorodott. Igen?
Ez egy természetes folyamat, tehát ez nem rossz hír az ellenzéknek, hanem ez inkább azt sejtheti, hogy ez lehet, hogy nem a legvékonyabb, vagy legszéles, vagy legtávolabbi rétegét érintett a Fidesz szavazóknak, hanem kicsit a középből is eltávolodtak, és ők nyilván nem szaladnak rögtön az ellenzéknek. Teljesen természetes, hogyha egy pártól eltávolodnak, először a bizonytalanokhoz mennek, de és onnan vissza is mehetnek a Fideszhez, ez egy labda az ellenzék tér felé, hogy őket meg tudják szólítani, tehát hogy ez nem negatívunként, hogy na hát az ellenzék ezt elbénázta, hanem most...
Nem mondtam én ilyet, csak mondom, hogy még egyelőre nincsenek sehol, mert mint hogy...
De, hogy ez természetes, ennyire gyorsan, tehát két hit alatt, érted, azért 5-6%-nyi ember két hit alatt nem vált át Fideszről ellenzék, tehát az nagyon ritka.
Tehát hála a Jóistennek azért azok a két hites emberek, akik csak erre, vagy csak arra szavaznak, és kizárólagos preferenciáik vannak, azért a nagyon sokan nincsenek, inkább tényleg csak a közvéleménykutatások rubrikáiban léteznek. Én azt látom egyébként, és szerintem ez magyarázható azzal is, hogy még nem választottak maguknak csillagot, mert a régit elvesztették, és most még nincs nekik új, és akkor ott fekszenek az ökrös szekéren, és töprengenek. És sokkal inkább azt látom, hogy ez az egész Szájer ügy, de az összes ilyen jellegű ügy, azért volt mostanában egy-két, és nem csak a Fidesz tér felé voltak az ilyen gondok, tényleg gondoljunk a Grécire, vagy a Wittinghofra. Egyszerűen az emberek a politikából, mint olyanból kezd elegük lenni, amit politikának neveznek nálunk egyébként, tulajdonképpen nem a politikából, a politikusokból. A Szájer, amikor lecsúszik az Ereszt csatornán, akkor persze lejön részben az, és nagyon helyesen, hogy igen, ez itt a keresztény nemzeti, ezt meg azt hirdető, család szentségét hirdető párt képviselője, de alapvetően mégis emellett van egy másik jelentése is. Hát ezek a politikusok ilyenek. Na már most azért ezt nem gondolom, hogy minden politikus Ereszt csatornán csúszik le ilyen furcsa bulikból, menekülőben a hátizsákjában az extazival, de az általános kép mégis nincsenek igazán következmények, ezek mindent megengednek maguknak, miközben bezárják a félvilágot, ők dőzsölnek a bulikban, sztereotípiák, de ezek a sztereotípiák meglehetősen rombolhatnak nem csak a Fideszre, ugye azt mondja, ez az egyszeri szavazó, aki mondjuk feltűnik a közvélemény kutatásban, aki egy abszolút, de mégis létezik, hogy oké, én ezekre nem szavazok. Egyrészt ugye körbenéz, de akkor kire? Másrészt meg hát ezek valahol mind ugyanolyanok, tehát nem fog pártpreferenciát választani, hanem nagyrészt valószínűleg a politikai színjátékról és a politikai játszmáról lemorzsolódók táborát fogja erősíteni. amit én a magam részéről egyébként többé-kevésbé egészséges folyamatnak tartok, válaszul erre a politikára.
Én következtetésekben már a politikai következményeket illetően még nem mennék bele, mert végül is azt hiszem, hogy egyetlen egy felmérés készült, az is egy ilyen 600 fős mintán, és egyébként is a tendenciák érdekesek, inkább abba kötnék bele, vagy ahhoz kapcsolódnék, amit te is mondtál, Pista, meg a Kanok is, hát nem tudom, a Kati hogy gondol erről. Szóval azért ezt súlyos blasfémiának gondolom, hogy amikor, még ha csak, hogy mondjam, a megnevezés szintjén is kereszténydemokrata politikának ként minősítjük, vagy illetjük azt a politikát, amit a Fidesz művel. És noha nekem az, ami megjelent a nyilvánosságban Gréciről, meg Wittinghoffról, messze menően nem értek azzal egyet, amit a Péter mondott, hogy ez ugyanaz, mint a Szájer ügy, egyáltalán nem ugyanaz. A Wittinghoff és a Gréci sem mondta egyébként, hogy ő valamiféle bigott ideológiai jegyében, hát hogy is mondjam, eltávolodna a szexuális élet iránti érdeklődésétől. Az egy más kérdés, hogy mondjuk a Gréci helyében én nem mernék kimenni az utcán csak egy csipkával a fejemre, hogyha egyébként a fél ország látta, hogy a Markomban van a Markom.
Hát szerencsére.
De ez egy másik kérdés. Tehát azért a Szájer história, az sem a szexualitásról szól önmagában, hanem egyáltalán arról, hogy hát ezt már sokszor elmondták, nem nagyon akarom ismételni, hogy ahhoz az ideológiához képest, amelynek nevében hatalmi úton akarják meghatározni az én személyes integritásomat és létemet, ehhez képest egyébként mit csinál, és mit csinált, hát most nem mellékesen arról, hogy ő azért megdolgozott azért, hogy ekkora balhé legyen, mert hát mondjuk azért 60 éves korban egy RS csatornán menekülni nem kockázatmentes dolog, úgyhogy valószínűleg nem véletlenül rejtegette azt, amit rejtegetett a hátizsákjába. De ami a lényeg, ezeknek az ügyeknek azért az a természete, ha van, hogyha sok van belőlük, már pedig ebben egyetértek, azért most már elég sok van a Fidesz környékén, ezek rakódnak, mint a guano. Majd meglátjuk, hogy 2-3 hónap múlva ez hogy fog kinézni, különös tekintettel majd a 22-es választásokra, illetőleg látunk már eredményt, mert azt látszik, hogy a Fidesz propagandagépezete megpróbál ellenzéki oldalon ilyen ügyeket kreálni. Lásd ugye a Baradék Krisztián története, de a Donát történet, és a többi arra való hivatkozása, hogy eznek a relativizálásnak legyen értelme, amit te is mondtál, hogy nekik még az is jó, hogyha mindenki elfordul a politikától, csak maradjon önnek meg a szektája. Azzal a létszámmal, ami a szektát érintette ez a história, azt én nem tudom megítélni, azt tudom, hogy sok mindenkit megérintett a Fidesz szavazók körében is.
Tudjátok, nekem milyen érzésem van, mint 2014 végén, 15 elején, amikor ilyen 23%-ra esett le a Fidesz, hogy döcög a szekér, a kommunikációs, meg a propaganda szekér, tehát nem találják a fogást, hetek, hónapok óta mindenki a valóságról beszél, ez ugye a Fidesznek a lehető legrosszabb forgatókönyv, és nem tudják tematizálni szokás szerint, és a Szájer ügy az a hatalmas mestertervüket ütötte ki szerintem. Azt kezdték el felépíteni, hogy az idei, mondjuk 2021-es esztendő, az a szexuális kisebbségek elleni harcról szóljon a hagyományos család modell jegyében, vagy nevében. És ezt most nem tudják már ezt a tervet. Ugyan végrehajtják a lépéseket, de már nem működik, mert bármikor megszólalnak ebben az ügyben, bármit csinálnak, egyből ott lesz 100 000 ember, és azt mondja, hogy nem ántia, szájjára láthatok mögött. Tehát most ilyen szempontból bajban van a Fidesz, mert oda a mesterterv, és ilyenkor szoktak kitalálni hatalmas nagy hülyeségeket. A újságíró kötelező drogtesztje meg ilyen...
Pista, 10 év alatt kopnak azért a klisék. Egyre vadabb történeteket kell előhúzni. Rozsdásodik azért a gépezet. Egy csomó mantra, ami most elhangzik a kormánypropagandából, aki figyeli és van hozzá idegrendszere, vagy muszáj neki, az észreveheti, hogy nagyon-nagyon-nagyon unalmassá, klisészerűvé, áporozottá kezd lenni ez a mantra. Nem véletlen az a kapkodás és az igyekezet, hogy új és új médiafórumokat próbálnak megtalálni, hogy megfogalmazódnak ilyen jelszavak, amiket én 1982-ben hallottam először, amikor elmentem dolgozni a Kiss KB-ba egyetlen kommunistaként. meg kell szólítani az ifjúságot. Hallottátok ezeket, ugye? Ez mondjuk, ez a friss jelszó, meg kell szólítani az ifjúságot. Szóval kopik ez a történet, kopik. És nem marad más útjuk, csak a durvaság. És mondjuk tényleg az a, az olyan eszközök gátlástalan használata, mint amit egyébként az előbb említett két esetben is, azért nem akarom a nevüket mondani, mert ezzel is kopik ennek a két tisztességes embernek a neve, amiket most elővesznek.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy említett a Csándor, hogy ez még egyetlen egy kutatás és a tendenciák a lényegek. Azért az elmúlt hetekben több olyan kutatás is látott napvilágot, amely már jelezte, hogy legalábbis beérte az ellenzék a Fideszt. Tehát ezt már lehet egy finom tendenciaként mutatni, és nem is csak azért mondom, mert egy-két kutatás ezt kihozta, hanem egy a hazánk egyik legjobb ilyen kutatások elemzője, a Tóka Gábor, aki önként vállalkozott arra, hogy egy táblázatban viszi fel az összes létező kutatási eredményt, és akkor tényleg már jól lehet látni az egységes irányokat és a hosszú távú folyamatokat, és abban azért tényleg van egyfajta elmozdulás. Ez nyilván ez egy pillanatfelvétel, vagy legalábbis egy pillanatnyi tendencia, nem biztos, hogy 22-t ezt meghatározza, de nyilván azért 10 év alatt ez tényleg törvényszerű, hogy változások történhetnek egy társadalomban, és olyan sok aljasság azért telítődhet, és ebben én is hiszek, és én is azért Závetsz nyilatkozta azt, hogy ezt az ellenzék már elveszítheti, és nyilván túlzott, ő is mondta, hogy túlzott ezzel inkább az ellenzéki politikusokra akarta a felelősséget tenni, de én is azt érzem, hogy itt már lassan egyre inkább helyzetbe kerül az ellenzék, és viszont én nem az ellenzéki politikusokra akarnék egyértelműen felelősséget helyezni, hogy jaj, ezt csak kironthatjátok el, ti bénák, hanem egyszerűen most aztán már tényleg megengedhetnénk magunknak azt a luxust állampolgárok, hogy demokráciát játszunk, és aszerint számoltassuk el, kérjük számon a politikusainkat, a megszólalásaikat, ahogy azt egy demokráciába tennénk. Nekem most ez veszőparipám lett, az ötös csoportnak volt egy fantasztikus előadása, Jánki Béla beszélt erről, hogy a hatalom igazából ez egy közjáték az alattvalók és az uralkodók között, és most már elkezdhetünk úgy játszani, hogy nem autokrácia van, hanem igenis demokrácia, és ennél jobb pillanat erre nem lenne, mint most.
Mármint annál jobb pillanat, hogy a szájjel lemenekült az ereszen?
Nem, hát ez a tendencia, ami most a szájjel előtt már elkezdődött, hogy az ellenzék beíri a Fideszt, tehát az ősz folyamán, meg tényleg összeérte azt, hogy az ellenzék együttműködik, tehát hogy most már meg a tavalyi önkormányzati választás, meg itt volt egy erkölcsi tőkét kovácsoló az állampolgároknak, nem az ellenzéki pártoknak, akár az SZFE, akár az Index ügye, tehát hogy van egyfajta mentális megerősödés szerintem a hatalomtól független, vagy a hatalomtól független polgárok fejében, és ezt meg kell ragadni, ezt az alkalmat, és most már tényleg nem a politikusoktól várni, hogy demokráciát csináljanak, hanem mi.
De hát ugye nagyjából azt mondod, hogy úgy ragadja meg a demokráciát játszani akaró állampolgár ezt a játékot, vagy ezt a, hogy is hívják ott, hogy akkor az ellenzéki politikusokra szavazzon. Na, szerintem ez a baromi nagy tévedés.
Most így
valamiféle széthullást látunk, amiben szerintem sokkal nagyobb szerepe van ennek az egész járványnak és járványkezelésnek, mint Szájer József menekülésének. Bár érdekes egyébként, hogy valójában ezt a, hogy mondjam, a mennyiség átcsap minőségre dialektikus pontját, azt általában valamilyen látványos cuccal szokás elérni, valami botránnyal. Na de én szerintem nagyon nagy hiba, tévedés és önáltatás azt hinni, és végül is ezt mutatják a felmérések is eddig, ebben a Sanyinak igaza van, hogy ez egy pillanatkép, már több felmérés is van valóban, de tendenciát még nem látunk, hogy ez nem hoz semmit annak a velejéig romlott és a NER-be beépített valaminek, amit ellenzéki pártoknak, meg ellenzéki politikusoknak szoktunk nevezni. És ez így nagyon helyes, hogy mi nő ki belőle, én nem raknám ide se az SZFÉ-t egyébként, se az Indexet, mert ezek ilyen értelemben nem politikai kérdések, megpróbált ráülni az ellenzék, az SZFÉ elutasította, az Index nem utasította, vagy a Telex nem utasította el, de nem is fogadta el, meg különben is, hát könyörgöm, az egy hírportál, nem egy politikai párt. Tehát ebből, ha az jön ki, hogy akkor most nem az Orbán, hanem akkor, és kiválasztják ebből a hizéből, ebből a választékból a hanem Orbánt, akkor szerintem baszhatjuk.
Az a helyzet, hogy én eltoltam. Jó. egy dolgot hagyd, oké, Sándor,
legyél olyan kedves, hogy én reagálok.
Csak azt szeretném mondani, ügyrendi megszólalásom van. Ügyrendi, akkor is ügyrendi. A parlamentben ezért rögtön szót adnak, Katika, el kell viselni.
Hát
az a helyzet, hogy én a tévényi kérdésére válaszoltam, tudod? Tehát a lehet egy másik napirendet is nyitni arról, hogy hogy áll az ellenzék, de szóljál, Pista, ha ez a napirend. Én
de
arról beszéltem, már, hogy a Szájernek milyen
komolyan, hát hogy mondhassam már a véleményemet, mindenki beszélje ezt a műsor, különösen Sándor, és akkor fel tudok háborodni. Tehát a lényeg az, hogy Péter, kurvára nem ezt mondtam, lehet, hogy te ilyen dilotómiában gondolkodsz, hogy vagyok benne vagy Gyurcsány, de én nagyon nem, és pont ezt hangsúlyoztam, hogy nekünk állampolgároknak nem az ellenzéki pártok politikusaira kell áttestálni, a felelősséget, basszus, elhangzott a számból ez a mondat. Erről most te kiforgatod úgy, hogy én arra akarom rávenni az embereket, az ellenzéki pártokra szavazat. Pont ezt mondom, hogy a demokrácia nem erről szól. A demokráciát választás és választás között lehet játszani, mert a választás ahhoz kevés, hogy demokrácia legyen. És épp ezért tartom igenis fontosnak az indexes ügyet, az SZP-s ügyet, mert azt, mint mondtam, nem az ellenzéki pártok számára fontos, nekik is, mert meg tudják esetleg lovagolni a hangulatot, de hogy az a mentális állapota változik meg az állampolgároknak, hogy látják, hogy van értelme demokráciát játszani, van értelme kiállni az elveinkért, és mint mondom, ez a mantra, amit ezen az ötös csoport előadáson elhangzott, a szolidaritás víziója az 1980-as évek Lengyelországból, felismerték azt, hogy nem lehet minden ember mellé odaállítani egy rendőrt, és igenis megéri kockáztatni, hogy úgy teszek, mintha a törvény a hatalomban lévőkre is vonatkozna, és hogy tényleg valóban lennének jogaim. És hogy ezt megéri ezt kockáztatni, és így elindulni. És ennek az a gyümölcse, hogy lesz egy jól működő demokráciánk, és annak lesz meg majd aztán később egy gyümölcse, hogy lesznek jó pártjaink. És abszolút nem azt mondtam, hogy de igen, most akkor mindenki menjen el a templomba, mint az urnához a templomba szinte, és akkor szavazzon az ellenzéki pártokra. Pontosan nem ezt
mondtam. Jó, van, várjátok, egy kicsit lefagytam az előbb, úgyhogy azért fajultak el itt annyira a dolgok, meg hát Skype-on nem lehet ezt rendesen. Na, hogy visszakanyarodva valamelyest ahhoz, amit én gondoltam a dolgokról, hogy így demokratikusan. Szóval, hogy itt van ez a Novák ügy is, a Novák Katalinnak a remek videóüzenete. És nekem azt mondta az én fideszes ismerősöm, hogy nagyon kiakadtak a pártban, mert végre volt valami, amivel tudtak kezdeni a hagyományos módszereikkel valamit, ez ugye az a Brüsszel legyőzése a vétóvitában című történet, és ezt szerették volna még itt napokig, hetekig, ameddig csak lehet gombolítani, de nem sikerült, mert jött Novák Katalin, mondott, amit mondott, és hát fekália került a propeller be, és akkor most megint mindenki mással foglalkozik a helyet, hogy a Fideszt ünnepelnék, mint Európa legyőzőit és megmentőit egyszerre.
Hát ez az, hogy ezek a egyre másra előkerülő történetek, azok, hogy ülepednek el és le az emberekbe.
Mint a Guano.
Után ti, mi?
Mint a Guano.
Mint a Guano, igen. Az a helyzet, hogy attól, hogy mi úgy gondolunk valamire, vagy eldöntjük a fejünkbe, hogy ez politikai kérdés, vagy nem politikai kérdés, mint ahogy most ezt az előbb te mondtad, Péter, attól az még egyébként fogja magát, mint önálló lény, vagy jelenség a világban, és elkezd politikai hatásokkal is működni. Mondhatod te, hogy az SZFP-nek semmi fajta, meg le akartak ülni a pártok, ettől függetlenül a közvéleményben van politikai megítélése az ügynek, és hogy minek van politikai megítélése, ahogy előbb mondtam, és minek nincs, azt nem mi döntjük el, te se, meg én se. A Katalin, ugye, hát ez az megint ugye a hatalomban való lét hosszú ideje. Hát ugye itt is mi a azzal a mi verte igazából ki a biztosítékot ennél a szegény kislánynál? Hát az, hogy az elvei nem állják ki a gyakorlat próbáját. Ugye attól lett, miért nézel rá, mint Pista? Hát ugye az volt ebben a nagy sztori, hogy 10 évvel ezelőtt, hogy mikor egy pályázaton leírta ennek a szöges ellentétét, egy nyilvános pályázaton, ahol elmondta, hogy hogy szenvedő attól egyébként, hogy ott van a 3 gyerekkel.
Tudom.
Na,
tehát,
az a helyzet, hogy kezd fáradni a propaganda gépezet, szűkül az a tér, amiben a sikereket föl tudják tupírozni. Tehát ilyen értelemben az a szörnyű, hogy ahhoz a világhoz képest Egyébként ebben az értelemben használhatjuk ezt a kifejezést, és hogy bekopogott a valóság, és nem tudnak reagálni. A győzelmi fanfárokat nem lehet állandóan fújni. Itt most már nem sok dolog van hátra, őszintén szólva, politikai teret illetően, természetesen most túlzok, mint hogy megérkeznek a leopárdok, megjönnek az izraeli radarok, öregem, és hadat kell üzenni. Hát dehogy véletlenül valaki azt gondolja, hogy pusztán azért kellett annak idején Németországnak hadat üzennie, mert egyébként Hitlernek ez volt a mániája. Egy ilyen politikának egyébként valamiféle expanziós jellege kell, hogy legyen. Egyelőre...
Most azt mondod, hogy a 5 darab tigris tankkal, meg a légel...
Nem én mondom, ők mondják. Figyelj, Pista, előbb-utóbb, figyelj, vagy a belső ellenséggel kell leszámolni, és hát ezt csinálják már mióta, hát ezt éljük meg.
De basznak egy radarra.
Hát az lesz nekem, hogy fejbe battak egy radarral, igen. De ez már az abszurdba hajlik, persze, én értem. Hát figyelj ide, ez a radar, Péter, ez a radar leginkább, tudod, mire fogják használni, amiben látszólag vannak egyébként helyén való dolgok, és döntően arra, hogy az ország felett repkedő drónokat lefüleljék. Hát az a vaskupola radarjai, az egy akkora területre szólnak, ugye Izrael 33 ezer négyzetkilométer. Az nagyjából ugye a Gáza üvetből, meg a Ciszjordániából érkező rakéták ellen van ez a radar. Ezeknek a felderítésével foglalkozik. Ezt a célt szolgálja, hogy néhány perc alatt, néhány másodperc alatt felderítse ebből a körből érkező rakétákat.
De már levadásra.
Hogy mit a drónokat fogják lefüllelni, csezd meg.
De a drónokat
levadászta
a parlament.
Nálunk ötletlen keresztül jönnek a Fiszérdánok, úgyhogy ez a vaskupola erre nem. De ezért tényleg Pista, ahogy mondjam, a fideszes ismerőseret én puszilom, de ugye nem gondolja ő se komolyan, hogy Novák Katalin az így reggel felébredt, és azt mondta, hogy csinálnom kéne egy videót arról, hogy a nők keressenek kevesebbet, mint a férfiak. Orbán Viktor viszont sok reggelen gondolta már ezt, és ezért videóvá. Én csak azt nem értem, hogy ki a francnak csinálták ezt a videót, mert a fiatalok kiröhögik, mert egészen más vizuális kultúrában nőttek fel. A Csintalanbe se tudja kapcsolni, tehát ilyen értelemben. Ki a francnak szól ez a baromság? De azért valahogy ez volt a stratégia.
Oké, csak...
Jó, nagyszerű. Tehát a Novák Katalin, tehát pont ezt akartam, hogy életemben először, vagy nagyon a kötött fogás műsoraiban talán először végül ellenzék kritikus lehetek, hogy pont azzal szemben, amit Péter mondott, hogy szerintem ez nagyon túlzás. Egyrészt mindig minden fideszes megnyilatkozást túldimenzionálunk, hogy a biztos gumicsont, elterelni a figyelmet. Tehát ezek az emberek élnek, politizálnak, néha elmondják a véleményüket, nem tudnak mindent mindig kiporciózni. Másrészt pedig az az oldal, ahol ez megjelent, az egy kis, a hatalmas média konglomerátumhoz nem tartozó pici kis szeletke, amelynek az egyik szerkesztője egyébként pár héttel ezelőtt nagyon szép, szenvedélyes nyilatkozatot tett az SZFE diákok mellett. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez egy propaganda termék, hanem tényleg az egy kis
műhely. Megvenni.
Egyébként egy ilyen szabad keresztény, ahogy azt a fiatal ember ismerte, ilyen, tehát a kormányzathoz közelebb álló világlátással rendelkező kis műhely, de nem kormányzati propaganda termék egyáltalán, tehát hogy egy ilyen novum igazából az a kis portálka, mert független a hatalomtól, és úgy a hatalomhoz közeli, már mi gondolkodás, és ezért
roppant
hatalmas
érdekel?
Arra, hogy vitatkozzunk velük, mert
hogy
Novák Katalin ott, és szerintem azért is kezdett el magyarázkodni, mert amikor gumicsontot dobnak be, akkor aztán soha nem magyarázkodnak, hanem büszkék rá, hogy ők ezt
bedobták
a gumicsontot, hanem ő most tényleg magyarázkodott, mert ő tényleg abban a naív hitben élt, hogy ő most egy bátorító, buzító szöveget mond el. Vannak a szavazótábor mintesenciájában, vagy amíg megmaradt értelmiség rétegekben emberek, akik ezt szeretik, ezt elfogadják, és ha leanyázzuk őket, hogy ti olyan elő emberek vagytok, hogy úristen, hihetetlen, akkor ez a világ így marad, és ezért nem Novák Katalinnal kell vitatkozni, persze ő egy fideszes államminiszter, hanem a lényeg az, hanem azokkal az emberekkel, akik ezt létrehozták ezt a videót, akik ezt fogyasztják, ezt a terméket, akik erre rezonálnak, velük kell megtalálni a közös hangot, és ha csak anyázunk, hogy de sötét meg...
De ki anyázott itt?
Ezt én most sokan anyáztak
azért. Szerintem
azoknak mondtad, akik sokan anyáztak.
Ugye, várjatok.
Most nem anyázott senki.
Várjatok csak, hogy frissítsem a témát. Én már most megpróbálok az Origó címoldalára kerülni, mert hogyha valaki olyat mond, ami nekik jó, akkor még a Hont Andrást is időnként odarakják, hogy ú, az Hont András. Azt mondom, úgyhogy most azt mondom, hogy lehet, hogy Novák Katalin nem azt mondtam, amin mindenki kiakadt. Egyébként ez egy megírt szöveg, ahogy elő van adva minden. Tehát ezt ott a nagyon okos kommunikációs csapat ezt így jól megírt, olyan kis barokkosra meg. De hogy most már én olvastam, hallgattam többször is, szerintem nagyon rosszul van ez a rész ott megírva, de Novák Katalin nem arról beszél, hogy a nőknek a férfiaka, hanem hogy a nőknek egymással nem kell versenyezniük, hanem...
Nem, elég egyértelmű. Azt mondja, hogy nem kell folyton versenyezniük. Tehát ha valamit lehet rajta egyíteni, akkor az, hogy un versenyeznek, un nem. De azért én egy fogod még itt behozni.
Figyelj, itt van a szövegnek ez a része, várja Péter. Ne higgye, hogy nekünk nőknek folyamatosan versenyezünk kell a férfiakkal. Ne higgye, hogy életünk minden pillanatában össze kell mérni magunkat egymással. És legalább olyan beosztásban, legalább akkora fizetéssel kell rendelkeznünk, mint a másiknak. Ezt a nőkre mondja Novák Katalin, arról beszél, hogy egy nő otthon 3 gyerekkel is lehet ugyanolyan boldog, meg kiteljesítő, hiszen erről is beszél utána, csak nagyon szarul van megírva a szöveg.
Nem, szerintem
egy szöveg nem az elmondó, nem, tehát egy szöveg ott nyerje el az értelmét, ahogy befogadja a közönség, és nem ott, ahogy elmondja.
Ezt akartam mondani, tehát nincs mesternarratíva, tök mindegy, ők mit akartak mondani, az a lényeg, hogy ez hogy hangzik, az ő szájukból. És azért én ezt itt behoznám, nem a fizetése miatt, mert az is vicces azért, hogy Novák Katalin a fizetésével, hanem az, hogy Novák Katalin ugye elvileg, hogy hívják ezt miniszter. Egy miniszternek mostanában, főleg aki ilyen családokért felelős miniszter, kurva sok dolga van. Egy ilyen videó elkészítése viszont nem 5 perc. Ez tényleg nem úgy van, hogy spontánul lövék. Hát Novák Katalin fölhívja a kedves keresztény, szabad keresztény vitatkozó partnereit, és azt mondja, hogy figyúzzatok, csináljunk már egy videót arról, hogy a nők kevesebb. Jó, csináljunk, és akkor átugrik, és megcsinálja. Nem, azért. Mi a fasz, mikor csinálja Novák Katalin az ő miniszteri munkáját, hogy ilyen baromságokkal traktál minket, csak úgy spontán. Egyébként én értem, amit mondasz, értetjük úgy is, értetjük, attól függ, hova rakjuk a veszőket, a királyait meg nem kell.
A saját szavazótábor, tehát egy átlagos kis reklámvideó, ami túldimenzionálódott, és azért dimenzionálódott túl, mert egész olyan a Fidesz, amilyen, mert hát nagyon vicces ezt előadja Novák Katalin, és ugyanazon a napon, tehát mondja Novák Katalin, hogy ne versenyeztess, ne hasonlítsuk magunkat, én nő a férfiakhoz. Erre aznap Kövér László a parlamentben odaszól Vada Jágneshez, hogy magának a modortalanság a nőknek rosszabbul áll, mint a férfiaknak.
A feleségem, aki nem akart velem versenyezni, beadott nekem egy papírt, és teljesen igaza van, hogy ez alatt, miközben ezt mondják, egy grafika is van, ahol egy szoknyás és egy nadrágos fillető futnak versenyt. Úgyhogy ez azért eléggé kontextusba helyezi. Tehát vizuálisan ábrázolva van a férfiak és nők közötti
verseny. Kis nő a nadrágos.
Hogy? Ja, egy kosztum. Ki hordja a nadrágot?
Jó, mindegy. Te nem mindegy, nem tudom, szerintem ez... Nem lenne értem, hogy ekkora hülyeséget mondjon.
Jó, figyelj, de
Krista. Ez akkora indul.
Egyrészt nem lehet eltekinteni attól az ő kis pályázati anyagától, ami nyilvánosságra került. Egyébként pedig azért azt ne felejtsük el, hogy mint családügyi miniszter, mint család, gondoljunk bele azért egyébként egészségügyi miniszterre nincsenek az országnak, miközben ilyen pandémia van. Szóval, mint családügyi miniszter, ő fémjelzi mindazt a politikát, megtestesíti személyében mindazt a politikát, amit a Fidesz egésze kitüntetetten Orbán Viktor megszemélyesít, produkál, csinál a családokkal összefüggésben. Tehát ő nekik is tudniuk kell, hogy egy borzasztó érzékeny közeg az, amihez szólnak. Itt családok tízezreit nyilvánította az alkotmány vagy alaptörvény, nem is követem el azt a blatfőny miatt, hogy ezt alkotmánynak nevezem. Családok tízezreit nyilvánították alaptörvényileg illegitimnek ebben az országban. Hát azért kapjunk már a fejünkhöz. Amúgy meg eléggé jól mutatja, hogy ennek a minisztériumnak, vagy ennek a tárgyszervezeti miniszterségen a propagandán kívül az ég adta világon semmilyen jelentősége nincsen, hiszen a tárcájához a nem létező tárca nélkül van, ugye, tárca nélküli miniszter, nem tartozik semmiféle végrehajtási jogosultság, az ég adta világon semmi. Azon kívül az idejét nyugodtan töltheti ilyen propagandafilmek gyártásával. És egy dolgot még hagyd tegyek hozzá. Örült nagy a versenyem a Fideszen belül is. Nehogy félreértés legyen. Tehát egyrészt a főnök kegyeiért, ahogy ott a szaladgálnak, ott a népek ezen a rajzfilmen, ehhez hasonló módon követik, vagy vélik utolélni, vagy akarják kitalálni egyébként a főnök gondolatait. Tehát egyáltalán nem úgy van az, hogy egyetlen egy központi döntés, központi helyen születik meg most egy döntés, hogy egyébként ki szólal meg, és ki nem szólal meg. Aki olyan helyzetben van, és olyan státuszban van, hogy megszólalhat, az versenyezik is. És egyébként jelenállás szerint nagyon úgy néz ki, hogy a baromság versenyben indultak.
Most pedig idézeteket fogok felolvasni nektek. Azt mondja, 2020. szeptember 4. Orbán Viktor. Én a halálozások számát nézem elsősorban, tehát a védekezés sikerét Magyarország emberéletekben méri. 2020. szeptember 12. Orbán Viktor. Én emberéletekben számolok. Szerintem a tavaszi védekezéssel több ezer, de inkább 10 000 idős magyar ember életét mentettük meg, és most sem fogunk kockára tenni egyetlen életet sem. De közben az országnak működnie kell, és ez a két dolog együtt szerintem lehetséges. 2020. szeptember 18. Orbán Viktor. Nézze, szükség szerint, ugye, minden döntést a kormánynak kell meghoznia, a következésképpen a felelősséget is a kormánynak kell viselnie, leginkább persze nekem. 2020. december 14. Orbán Viktor. Hiába próbálni a támadni a kormányt, ebben az ügyben a kormány semmilyen felelősség nem terhel. Na?
Meg van egy felsorolás még, nem? Hogy kizárólag miben csak.
Igen, unalmas. Nekünk egy dolgunk van, legyen elegendő lélegeztetőgép, legyen elegendő orvos és ápolónő, legyenek a betegeket befogadni képes kórházak, és minél hamarabb legyen vakcina. Ez a kormány felelőssége, és ennek eleget is teszünk. Azért sikerült ezért így kicsit rugalmasan elszakadni a saját magától Orbán Viktornak, nem? Két hónap alatt.
Ez másban is össze szokott neki jönni. Az a legviccesebb, amikor tavasszal ugye azt mondta, hogy a 133 bátor ember küzd a vírus ellen, az ellenzék pedig a vírusnak harcol, ami szerintem végtelenül aljas volt, mert ilyenkor az ellenzék azért a szavazókat is jelenti, és hát, hogy én a vírusért szurkolnék, tehát ez annyira gyalázatos, tehát így egy államférfi az életben nem nyilatkozna, de tényleg ez a vicces, hogy akkor ők ott küzdünk a vírus ellen, most meg át semmilyen felelősség nem terhel. Mondjuk az egy meglepő, hogy felvállalja annak a felelősségnek az ódiumát, hogy a megfelelő ápoló, mert ugye beszólt neki az orvos azon a reklám videón, hogy hát igen, a lélegeztetőgéppel eddig se volt baj, csak hát a szakember állomány hiányzik. Most már eljutott az agyáig, hogy igen, ez egy probléma.
Hát nekem az izé jutott eszembe erről a felsorolásról, olvastátok a gyerekkorotokban a Hans Falladának a Fridolina Pimasz Borz című gyerekmeséjét, amiben a Fridolina Pimasz Borznak az anyukájának van mit 8 kölyke, és akkor hát így elfogynak, elviszi az egyiket a kánya, a másikat elviszi az árvíz, de a Fridolina anyukája csak kettőig tud támolni, és egészen addig nem veszi észre, hogy probléma van, amíg kettő alá nem csökken a gyerekei száma. Mindig úgy számol, hogy egy-kettő sok, és fogynak a gyerekek, mindig így számol, amikor már csak egy, hubazd meg. Na most Orbán Viktor egy kicsit, mint ha így járt volna, csak hát ugye Fridolin anyukájával szemben Orbán Viktor tud számolni, és megkapja ezeket az adatokat. Nyilvánvaló, hogy miről szól az egész, Orbán Viktor nem emberéletekben számol, hanem 2022-ben számol, és őt más kurvára nem érdekli.
Ez ugyanolyan, mint a minden, nyilvánvalóan, mint a politikáról is van szó, nem csak az emberi életekről. A kérdés az, hogy ezzel a szöveggel követik-e őt a szektatagok, vagy nem követik. A szektatagokat azért említettem egyébként, hogy olvasd föl már ezt az unalmas felsorolást is, mert mindjárt a második ponton eléggé nyilvánvaló, és mégis bemeri mondani, hogy ugye például a kormánynak az a dolga második helyen, ami egy kicsit vicces különben, de mindegy. Második helyen, és azért egy elég fontos prioritás a második hely, egy rangsorban elég fontos, hogy legyen elegendő nővér és elegendő orvos. Hát de facto tudjuk, hogy nincs. Nincs. Nem tegnap óta nincs, és ebben a 10 év munkája benne van. Benne van. Az örök mániámat hagyd tegyem hozzá, a Lázár Jánossal a délen, hogy 10 év alatt felszámolták az egész magyar járványügyet lényegében, ugye az ARTS-ek megszüntetésével. És miután abból indulnak ki, mert egyrészt nem tehetnek mást, amit Kocsis Máté is mond, hogy persze egy pandémiás járvány elhárításának a megítélése az abszolút relatív, hiszen relatív, hogy sikeres-e vagy nem. Mindaddig, amíg a közönség egy jelentős része úgy fog ezzel a dologgal elszámolni, hogy lám-lám a világban is milyen nagy bajok vannak, és mennyi ember hal meg, és hogy még mindig terjed a járvány, és hogy máshogy is szigorítanak, addig egyébként föl se vetődik az a kérdés, hogy valójában ennek ez a kormány ebben az ügyben mit tett, illetőleg mit nem tett, illetőleg, hogy minősítsék-e vagy nem. Amíg a társadalom nem gondolkodik, illetőleg a valóság nem fog minket például a tekintetben merbe verni, hogy kiderül, hogy az az ige hirdetés, vagy nem tudom már minek nevezni, hogy mindjárt itt van a oltás, arról nem fog, ki fog derülni, hogy az mindjárt igen messze van még a mi esetünkben. És amíg mondjuk a szektatagoknak egy jelentős része nem gondolkodik el azon, hogy legyen egy pici kis kétség benne, hogy hogy fogjuk ezt az oltás dolgot csinálni, hogyha egyébként a hagyományos influenza elleni védőoltást ezerszer mondtam, most is elmondom, hogy a hagyományos influenza elleni védőoltás ma már hetek óta, most már harmadik hete hiánycikk, tehát hogyha ezt nem tudják és képtelenek megszervezni, mert nincs, aki beadja, meg nincs hol beadják, akkor hogy fog ide eljutni egyébként januárba a védőoltás? Amikor az emberek nem gondolkodnak el azon, hogy semennyire, hogy mondjuk az, hogy adott esetben 10 000 ember egy 10 milliós országban megkapja, vagy 100 000 ember megkapja az oltást, aztán majd nem lesz, mert nincs hol és nincs kivel, na akkor mi lesz? Akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog hatni a szektára Orbán Viktor propaganda szövege. De hát ez a helyzet. Ennyi a befogadás.
Akkor, egy kicsit Orbán Viktor édesapjáról is beszélgessünk, illetve a cégéről, pontosabban.
Édesapjáról!
Mert a Dolomit Kft. Azt mondja, hogy esetenként 60-70%-kal magasabb áron árulja a termékeit, mint a fő versenytársai, ez derítette ki a Direkt 36 oknyomozó hírportál, de hozzá kell tenni, hogy még a konkurencia is azt mondja, hogy jó cuccot árul az idősebb Orbán Viktor.
Látom, ezért nem viszik el az Orbán apját, és ezért viszik el a Bigét.
Na.
Az Orbán apja drágán árul.
De pont össze akartam kötni a kettőt, hogy itt most itten a gazdaság van, itt a nagy öregek úgymond, és akkor a Bigét is ide lehet. Inkább beszéljünk a Bigéről, hát most azt, hogy azt írtam itt magamnak fel, hogy igazából az mindent elmond a magyar társadalom állapotáról, hogy egyáltalán ez egy létező téma, hogy a miniszterelnök apja közpénzek környékén kapirgál, hogy
finom. Mire gondolsz?
Hát az, hogy hagyjuk, hát ez nonsens, hát egy normális...
Mit hagyunk, de a Pista mire gondol?
Pillanatban eltűnne,
amit... Pista lefagyott. De úgy maradt tényleg.
Így is maradt. Ahó,
Pityu.
Hát annyira megdöbbent
ez a történetet.
Hú, de megdöbbentél,
Pityu. Szóljak idegileg. Ideg állap.
Most a műsor legjobb
része. Hát egyre lefagytál. Egyébként...
Na, legyen inkább a Bigge.
Ne, Orbán Viktor apja azért szerintem izgalmas. Tehát egyrészt azért, mert mindannyian láttunk már közbeszerzést. És a közbeszerzések azok Magyarországon, Kelet-Európában bizony elég gyakran így folynak. Én láttam picibe közbeszerzést, ahol mit tudom én, tintapatrot kellett beszerezni, és érdekes módon, akitől aztán közbeszerezni lehetett, az háromszoros, kétszeres áron adta, meg láttam már nagy közbeszerzéseket, mindannyian láttunk. És ebben a Katinak teljesen igaza van az, hogy valaki a miniszterelnök apja, apa férfi, jegyzem meg, azért ezt látjuk ebből, tehát ha valaki a miniszterelnök apja, akkor az normális helyen, a normális helyet azt mindig csak így elképzelem, sokszor szoktam mondani, hogy normális helyen, de fogalmam sincs, mire gondolok, de hát basszus, ez kizáró ok. A ipa, napa, veje, ezért még a urokatestvérenek, az egykori osztálytársának a barátnője is tulajdonképpen kizáró ok, mert úgy visszaélésekre ad lehetőséget, úgymond korrupcióra, csak mint tudjuk, nálunk nincs korrupció, nálunk ilyen a rendszer, erről már fel lettünk bizonyítva, úgyhogy ezek után én ezen nem nagyon csodálkozok. A Bigéről megmondom őszintén, én azért nem akarok beszélni, meg nem is tudok rá mit mondani, mert majd meglátjuk a vizsgálatot. Én simán el tudom képzelni azt, hogy a Bige lopott csalt hazudott, meg simán el tudom képzelni azt, hogy a Bige nem lopott csalt, nem hazudott, csak a NER csalt a tőrbe, de megmondom őszintén, ebbe nekem ilyen szinten nyílt véleményem nincsen.
Mert már annyit idéztem, talán megbocsátják a nézők, ha még egyszer megidézem ezt a Jánki Béla előadást, mert ott pont ez annyira jó, annyira ide passzol hozzá példának, hogy ugye az autokrata eljátsza azt, hogy mit szabad neki, és hogy ó, képzeljünk el egy olyan országot, ahol a miniszterelnök a kertje végébe egy stadiont épít, amely nagyobb, több embert fogad be, mint maga a falu, ahol az a kert van, és hát igen, melyik az az, és ez az üzenet, és ugyanez, hogy az édesapám drágábban árul, és mégis egyébként az ne, attól még, hogy jó minőségű, az egy dolog, mert ott el is mondják a vállalkozók, és én is tudom, a apukám révén, aki ugyanúgy az építőiparban dolgozik, hogy iszonyatosan árérzékeny arány, árérzékenyek az ilyen vállalkozások. Tehát nem az van, hogy ha jó minőségű, akkor azt keresünk, hanem úgy, dehogy is, a lehető legolcsóbbat, és hogy ő ennek ellenére nyer mindig a dolgot. Tehát, hogy ez is az az üzenete, hogy gyerekek, én ezt megtehetem. És ehhez, ez egy rész csak az, hogy jó, persze ott van nekik az ügyészség, ott van nekik Kolt Péter, ott van nekik a parlament, stb. De azért ez, mi oda mehetnénk, nem kell kapával, kaszával, mert én békés aktivista vagyok, de oda mehetnénk dühösen, hogy gyerekek, ez már sok, hát menjetek már a fenébe, hát ilyen nincsen. És nem megyünk oda, amiért biztos nem vagyunk egyébként rosszabb nemzet, mint bármelyik másik, de olyan jó lenne, ha egyszerűen a végre oda mennénk, vagy Felcsútra, vagy az ügyészséghez, nekem mindegy, és azt mondanak, hogy a Dolomit Kft-hez, hogy ilyen nincsen, gyerekek, tessék szépen börtönbe vonulni, vagy ahova akartok.
Ha nem vagyunk rosszabb nemzet, csak drágában építkezünk.
Jó, az a szörnyű egyrészt, hogy részben ahhoz, amit Péter is említett, hogy itt nem, igazából nem nagyon lehet hinni az igazságszolgáltatás igazságszolgáltató jellegébe. Elvesztette az igazságszolgáltatás jellegét. És ugye itt is az ember kénytelen, meg muszáj is ugye a dolgokat összefüggéseiben, meg az időben szemlélni. Azt azért lehet tudni, hogy itt a hatalmat üzleti ügyekben nem korlátozza semmi, és ez a hatalom igenis intenzíven foglalkozik üzleti ügyekkel. Tehát nem lehet, hogy is mondjam, piaci szemlélettel, mondjuk inkább normál piaci szemlélettel tekinteni mondjuk arra, hogy az Orbán édesapjának mondjuk most milyen minőségűek a kövei, illetőleg, hogy mennyiért adja. Mert ő mondjuk például ellentétben valószínűleg nem annyira kereslet érzékeny, mert hát egyrészt bizonyos tekintetben monopóliumban van, meg neki azért nehéz nemet mondani. Csókolom. Meg talán még muszáj is tőle venni. A Bigéhez annyit hagy tegyek hozzá, hogy azért azon csak elgondolkodik az ember, nem? Hogy azért évek óta elég jól látható módon egy nagyon kényes üzembe, amit azért nem lehet akárhogy üzemeltetni, hosszú évek óta állandóan fogást keresnek rajta. Állandóan. Visszatérő módon. Ha ezt nem találják, akkor keresek valami mást. Azért ez bizonyos gyanúval az embert, gyanúperrel az emberben ez éltet. És amúgy meg egy olyan országban, mert arra vigyatok, ahol ugye a Hajdú Péter kap egy egyév felfüggesztettet, mit tudom én, aztán két évre függesztették föl, 280 millió környéki ugye áfa csalása, és szegedi csanád, most lehet róla gondolni bármit. 150 millióval. Egy eléggé homályos históriában, ezekkel a parlamenti képviselői elszámolások, nem azért, mert parlamenti képviselői, hanem hát elvégzett munka. Az ügyészségtől kap egy ajánlatot, hogy 5 év letöltendő. 5 év. 75 millió forintos vagyonelkobzással. Hát azért lehetnek kétségeim az igazságszolgáltatás, hát hogy is mondjam, igazságszolgáltatás jellegével, nem? És számtalan ilyen eset van. Na most ebből adódóan, és ez most ha már a Bige, nem tudok nyilván róla semmit, én sem, mint a Péter, de azért erős a gyanú, hogy itt valami nem stimmel. És egyébként a rendes időkben, most ezt idézőjelben mondom, a politikai leszámolásokat jellemzően gazdasági ügyekkel kezdték, a koncepciós perek onnan származnak.
Nem tudom, ezzel kicsit én úgy vagyok vele, mint a megállít a közlekedési rendőr, és elkezdi kipakoltatni az izzókészletet, meg a belső segélyládát, meg az elakadási jelző áramszögöt. Lehet, hogy egy szemét, aki meg akar szivatni, lehet, hogy tisztességesen és nagyon lelkiismeretesen dolgozik. Tehát igazából értem, amit mondasz, meg nekem sincsenek hogy mondjam, álnaívnak teszem magam most ezzel, hogy azt mondom, hogy nagy valószínűséggel ez is lehet, az is lehet.
Én is ezt mondom.
Valahol elvi szinten tulajdonképpen erről van szó, hogy gyakorlati szinten meg ott élünk, ahol ezért nagyjából megvan az elképzelésünk arról, hogy működik a magyar ügyészség és a magyar igazságszolgáltatás.
Bárlan.
Szeretnétek még egy idézetet?
Igen, Pityukám.
Köszönöm, Sanyi. Csak benned bíztam. Azt így szól. Az a Bige ügyhöz írtam ide. Egyébként én is azt gondolom, hogy mind a kettő benne lehet a partiban, de valóban az gyanús, hogy állandóan kapirgálják ott a szerencsétlennek a kis ügyeit. Na szóval, mutasson nekem egyetlen embert ebben a tetves országban, akire, ha kell 5 perc alatt nem bizonyítom rá, hogy bűnös magára is, magamra is, mindenkire. Virágjártás mondta a tanúba.
Vitték a Lubjankára, és akkor mondta, hogy én nem vádlott vagyok, hanem gyanúsított, és állítólag akkor a Lubjankás tiszt oda vezette az ablakhoz, kimutatott ott az utcára, látja azt a sok elvtársat, hogy gyanúsítottak. Ha már ön itt van, akkor vádlott.
Alaptörvény módosítás, hát szegény szerző biztos szomorú lenne, ha még érdekelnék ezek a dolgok, hogy milyen jól megírta, aztán már megint hozzá nyúlkálnak. Nem is tudom, melyik része ennek, ennek az új módosításnak. Hát ez a kvázi kikényszerített közös ellenzéki lista, már egyszer beszéltük róla.
Ezzel kapcsolatban van nem tudom, mennyire magánvélemény, más is azt hiszem, tehát hogy nem csak én az én kis szerencsétlen személyem él a gyanúperre, hanem már más is komolyabb elemző is felvetette ezt, hogy nem a közös listára akarta összeterelni a Fidesz az ellenzéket, mert azt már rég beárazta, hanem sokkal inkább arra játszik, hogy minél több egyéni induló roncsa a közös ellenzéki jelöltek esélyeit, mert hát sokkal több szoros körzet lett, mint volt 2018-ban, és sok, ugye, ha azt nem változtatja meg addig, az egyéni körzeteken sokkal több múlik, mint a listán. Tehát, hogy én szerintem inkább arra játszik, és azért mondjuk az is egy árulkodó dolog, hogy Bolner gyújtotta be azt a módosítót, hogy még többet kell indítania egy kis pártnak is. Tehát ez elképesztő, tehát Bolner pont saját maga ellen nyújtott be egy módosítót, mert eddig már a Fidesz szerint 50-et kellett volna, most már 71-et kell, érted, elvileg egy pillér nincs annak az embernek, mármint arra, hogy egy pártot szervezzen, hát valószínűleg kapni fog valahonnan. És tehát, hogy én szerintem ebben az van, nem a közös ellenzéki listára, mert azok az egyértelmű volt szerintem, hogy az lesz belőle, hanem az, hogy az ISZOM, meg a Bolner, tehát ne csak a gödényféle igazi kamupártok, hanem ilyen félkamupártok, amire az ISZOMról azt is lehet mondani, hogy végül Szanyi Tibor egy politikus, Bolner végül is egy politikus, van valami párttaga valaminek.
Kati, ne haragudjál már, tényleg ezt most már hosszasan mondod. Azt mondd el nekem, hogy mitől lesz haton több egyéni képviselő, hogy egy listához 71 egyéni képviselő kell.
Nem értem.
Arról
beszélek, hogy több felé oszlik el a szavazat, hogyha több egyéni indul.
Nem arról volt, hogy demokráciát kéne játszani? Hát ez a demokrácia játéka. Én egyébként nem
vagyok.
Az egyetlen párt, amit nem érdekel, az megmondta, hogy mind a 379 izébe indít a két parkú kutya jelöltet, úgyhogy én nyugodt vagyok. Hát mi? Hát ez a demokrácia játék, hogy mindenféle politikusok megmérettetnek a szavazatokért.
Na de ne haragudj már, hogyha egy lista mögé 71 darab egyéni körzetben kell állítani jelöltet, akkor mitől lesz több jelölt?
Nem értem.
Hát, hogy mert mit
71 körzetben kell az ISZOM-nak jelöltet állítani, hogy országos listája legyen. Eddig 50-et kellett volna, meg előtte 27-et.
Jó számok ki, akkor okay. Amikor 27 embert kellett egy lista mögé állítani, akkor több helyen volt értelme egyéni jelölteket indítani, és ez még permutálódhatott is. Számolt ki, jó, ülj le egy kicsit, higgadj le, és számolt ki.
Nem áll, de
mindegy,
nem
az a probléma, hogy beszéljük önmagában ez az egész történet.
Szeretetteim, benne voltam még egy gondolatmenetben, reagálva, mert Péter megint kiforgatta a szavaimat. Tehát, hogy én nem azt mondtam, hogy az ISZOM-ra vagy a Bolnerre nem lehet szavazni, mindenki arra szavaz, akire akar, csak én, mint feltételező, megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, hogy aki a Bolner az mindenképpen NER.
Most de kit érdekel a Bolner? A Bolner egyszerűen egy csicska ebben az ügyben.
ISZOM se egy komoly párt, de ez csak az én feltételezésem, és értelmeztem a Fidesz törvényalkotási motivációit.
Én nem iszom a Volnernek a nevében is, benne van, hogy ne er, csak én a többiről is azt feltételezem, hogy ne er, úgyhogy különösebben ez engem nem érdekel. Viszont egyszer tényleg ki kéne próbálni legalább, mint egy 10 másodperc, hogy mind a négyen beszélünk.
Jó,
Már volt, már volt
rá. Volt az előbb egyébként szerintem legalább 15-20. Azt tetszett, amikor mondtad, Kati, csak az is elveszett itt a csatában, a csatazajban, amikor mondtad, hogy én azért szeretlek, Sanyi, az jutott eszembe, hogy egy új mondás születik, szeretlek, mint Dajs Tomás a Néppártot. Na? Ez jó, nem? Nem jó. A stáb itt kint fagyoskodik, mert szeretnének bejönni flasztert rögzíteni. Megsajnáljuk őket? Nem.
Nem.
Még egy picit arról, hogy, hogy a Európai Parlament egy kicsit más szellemben szavazott erről a jogállamisági viszonyrendszerről, mint ahogy azt a államfők megpróbálták ugye valamilyen irányba motiválni őket a saját is nyilatkozatukkal. Én egy, annyira nem vágom ezt az uniós jogalkotási hercehúrcát meg procedúrát, de lassan illene most már megtanulni. Szóval, hogy most akkor mi van? Most hol tartunk ebbe az ügybe? Az én értelmezésem szerint azzal, hogyha Magyarország és Lengyelország megtámadja ezt az egészet, akkor és a parlament viszont gyorsított eljárást kér, akkor az a fényes győzelem még csak annyira se fényes, mint ahogy azt megpróbálták beállítani, hiszen akkor 6-7 hónapi haladékról van szó, nem beszélve arról, hogy akkor ugye Magyarország azt játsza, hogy azt mondja, hogy, vagy Orbán Viktor azt játsza, hogy azt mondja, hogy nyertünk, majd megtámadjuk a győzelmünk eredményét.
Ezt mert mondani Donát Anna is, és úristen, Puzsé Róbert, tehát, hogy érted, itt van egy olyan kormány, ami szörnyű, tehát aljas. Itt van Orbán Viktor is. Mi az embernek a legnagyobb problémája? Az, hogy Donát Anna azt merte mondani, hogy győztünk, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy Orbán Viktor zseniális. Pedig holott egyébként nem győzött olyan különösebben Orbán Viktor. Tehát, hogy pont ugyanezt mondta, amit te is, hogy olyan nem olyan fényes az a győzelem. Persze, hogy nem. Csak hát komolyan a Stockholm-szindrómánkban mi akkor is tapsolunk Orbán Viktornak, amikor már kutya sem.
Nem olyan fényes a győzelem, csak éppen az ellenség folyamatosan iszonyatos vereséget és katasztrófát vizionál Donát Anna is, Dobrev Klára is. Nagyjából arról számoltak be, hogy itt elsöpörték a Fidesz-szel, és felmosták a padlót. Sajnos ugye nem ez történt, ezt nem váratjuk az Uniótól. Én nem tudom, tehát ebben ezekben az aprócska változtatásokban is azt látom, hogy majd, hogyha odaérünk ahhoz a híthoz, akkor az EU bürokrácia majd elkezdi ezt csiszolni, csinálja, mit tudom én, és továbbra se látom azt, hogy nagy vereség lett volna, itt nem volt nem volt egy az a lehengerlő vereség sem, amit az Orbánék kommunikáltak, de azért ahhoz képest, amire számítani lehetett, meg ahhoz képest, amit tényleg beharangoztak. Meg már volt olyan, ugye két nappal előtte én is felült ennek is simán, hogy jó, már lengyelek is visszaléptek a vétótól, és tökre örültem, hogy hú, hát tényleg itt nagyon rogyadozik ez az egész együttműködés. Ahhoz képest azért finoman szólva nem az ellenzék által kommunikált ellenzéki győzelemről, vagy Orbáni vereségről volt szó. Nem azért, mert zseniális az Orbán, azért, mert nagyon jól tudja, hogy ezt a játékot hogy játszák, és teljességgel elvtelen. De Puzsérnek szerintem alapvetően igaza volt. Ilyet nem szoktam mondani, hogy a Puzsérnek igaza volt. De...
Hát, csak ugyanazt tudom mondani, amit eddig is mondtam, ezt az egész ügyet ilyen primitív leegyszerűsítéssel a győzelemvereség paradigmába tenni egy teljesen hamis gondolat. Nyilvánvalóan befelé játszik itt a két szereplő, már hogy a két hazai szereplő. És nyilvánvalóan látható módon maga az ellenzék is valahol fertőzött abban, hogy nem, már abban az attitűdben, abban a mentalitásban, hogyha a szándékai és politikai elképzelései nem úgy realizálódnak 100%-ig, mint ahogy ezt ő gondolja, és ez a fordítottja is igaz a Fidesz esetében, csak a győzelem és vereségben tudnak gondolkodni. Miközben azért az Unió, Istenem már mióta tudjuk, és mégse, 27 tagország, ráadásul konszenzusos döntéshozatal, tehát egy nagyon, amit a cinikusan és negatívan uniós bürokráciának hívnak, igen, a demokrácia így működik valójában. És én nem tudom másképp szemlélni ezt a dolgot, mint ahogy eddig is, hogy mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt az, hogy mondjuk egy ilyen jogállami intézményrendszer kialakul az EU-ba, és én, mint föderáció iránti rokon szenvedő személy,
Végtelen örülök annak, hogy még az életemben egyáltalán érzékelhető, politikailag megjelenik, asztalra van téve a föderatív politika. Hát az önmagában szerintem egy őrült nagy csoda, ez az egyik. Semmi új nincsen ebben a bírósági ügyben, mert egyébként eddig is meg lehetett, nyitott jogi lehetőség volt a bíróság előtti. Minden perelhető az Unióban, ezt akartam csak kinyögni. Ellentétben persze Magyarországgal, ugye, ahol azért az Alkotmánybíróság, a Kúria és mindenki másnak is egyébként a joghatóságát igencsak szűkítették. Az, hogy ezt nem tudja fölfogni a magyar közvélemény és sok szempontból a magyar ellenzék sem, ezt teljesen értelmezhetetlen számomra. És ilyen szempontból egyébként tetszik vagy nem tetszik az igen tisztelt fideszes szektatagoknak, amúgy azzal, hogy ez az eljárás egyáltalán létrejött és elindult, bizony ez azoknak a politikai erőknek, amelyek egyébként szeretnék visszavinni az Uniót az Európai Gazdasági Közösség szintjére, ez maga a gondolat és a stratégia, ez lekerült a napirendről, és ilyen értelemben, akik ezt képviselték, ezek vereséget szenvedtek.
Na, az történt közben, hogy éppen igazából nem is,
engedjük be a flasztert.
Nem is élek, mert hogy az operatőr kollega, aki itt fagyoskodik az ajtó előtt a tekintetével.
De miért megy ki az operatőr kollega? Ne. Miért ment ki?
Mert még nem jött. Hozzá. Azért, mert még nem jött be. Na.
Hát akkor ne jöjjön ide akkor, amikor még van ez. Hát ezzel nekem ne ér meg, vagy jöjjön be az autóba, az már.
Olyan kis izé vagy, Sanyi. Egy héttel. Hadd fagyjon meg szerencsét akkor.
Most két hétig nem lehet.
Jó, a lényeg az, hogy te jóket búcsúzol, és még itt van a karácsonyi szám, amit...
Rekord példányszám.
Úgyhogy nagyon, nagyon jó interjúk vannak benne. Fantasztikus riportot írt a Tompos Ádám.
Én nekem is van benne cikkem.
Gondoltam az erősségeket, tudod? Na jó, most már nem aljaskodok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és...
Fagyoskodik az operatőr kint, húzzá már el!
Ne lelkedem fog száradni az
operatőr. Boldog karácsonyt, de a nézők!
Tényleg boldog karácsonyt!
Majd egy kis beengedem.